Sziasztok! Ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire! Kezdünk! Sziasztok!
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 Köszöntünk titeket a legújabb Töri Fakt adásban. A mai témánk a még mindig a világháború korában járunk, és most a Trianon utáni magyar politikai és gazdasági helyzetet fogjuk alaposabban megvizsgálni. Ugye az előző két epizódban már nagyon-nagyon részletesen beszéltünk Trianonról, most pedig azt fogjuk megnézni, hogy hogyan állt talpra az ország Trianon után. Fogunk beszélni a király nélküli alkotmányos királyságról, IV. Károly utolsó magyar király trónra jutási kísérletéről, a politikai konszolidáció alapjairól, Bethlen István miniszterelnökségéről, és hát úgy látszik, hogy jó sok mindenről. Úgyhogy talán kezdjünk is egy áttekintéssel, hogy mi volt a helyzet Magyarországon a trianoni békediktátum aláírása után.
Előző adásainkban Trianon mellett már a tanácsköztársaság rendszeréről is volt szó, illetve ugye Horthy Miklósnak az ellenforradalmi intézkedéseiről. Na most már ugye ennél a konszolidációs adásnál, amiről itt szó lesz ma, érdemes visszatekerni 1918-19-re. Ugye a Károlyi féle őszi rózsás forradalom meg maga a tanácsköztársaság kísérlet után is gyakorlatilag egy olyan közjogi helyzet állt be a TK bukását követően, amit azonnal orvosolni kellett Magyarországon. Ugyanis a politika elsődleges cél egy legitim, azaz ugye egy törvényes hatalmi viszonyok létrehozása volt Magyarországon, lényegében egy olyan állam megteremtése, akivel békét lehet kötni. Tehát itt érdemes elkezdeni a fonalat, hogy Magyarországon meg kellett teremteni egy olyan közjogi rendszert, amely alkalmas volt az első világháború lezárulására gyakorlatilag. Ugye ennek első lépéseként ugye választásokat írnak ki, amelyet ugye 1920. januárjában végre is fognak hajtani. Itt jelentősebb változásokat találhatunk a választójogi rendszerrel kapcsolatban. A férfiak számára általános választójogot biztosítanak, tehát minden nemű cenzus nélkül lehetett szavazni, és az írni-olvasni tudó nők is már a szavazó fülkébe állhattak, és kifejthették a véleményüket titkos szavazás keretein belül. Ezért nagyon fontos, mert majd a Bethlen-féle konszolidációnál visszatérünk itt a választójogi kérdés alakulására. Ugye ezáltal létrejött az ország ügyeinek intézését hivatalosan ellátó törvényhozó testület, az úgynevezett egykamarás nemzetgyűlés a parlamenten belül. Ugye a két évre választott testület idéglenes jelleggel sugallta azt, hogy ez egy ilyen átmeneti rendszer, ezért nem országgyűlésnek is nevezzük, hanem nemzetgyűlésnek. Az eredményt azonban befolyásolta, hogy a városi munkásság körében népszerűvé váltak a szociáldemokraták, illetve a szociáldemokrata irányzatok, így első körben ugye őket akarták az ország élére, és bojkottálják is egyébként a választásokat majd akár a szociáldemokraták, illetve ezek a munkástársadalmi csoportok.
Mármint, hogy miért, hogy mi volt a mögött, hogy miért gátolták a választást, mi volt a céljuk?
Mármint a szociáldemokratáknak?
Aha, igen.
Hát itt igazából ennek a múltbeli történelmi háttere a lényeg, tehát ugye a tanácsköztársaság bukása után ugye maga az a baloldali, a szélső baloldali irányzat miatt ugye a baloldal elkezdett ugye népszerűtlenné válni. Ugye egyre inkább húztak a jobb oldal felé az emberek, a szociáldemokraták pedig így próbálták meg helyreállítani a sérelmeiket. Tehát ugye itt a baloldaltól is elkezdtek elhúzódni. Ugye az ember, főleg a történelemben ezt láthatjuk, hogy hajlamos arra, hogyha a szélsőséges politikai irányzatokat tapasztal, vagy esetleg átél, utána akkor hajlamos a baloldali mérsékelt baloldali nézetektől is elhúzódni. Ez egy normális folyamat nyilván, tehát ugye ezt érzékelhetjük majd ugye a németeknél is, a második világháborút követően is például, mint az olaszoknál. A meghirdetett választásokat végül a kisgazda párt, egészen pontosan országos kisgazda és földműves párt fogja megnyerni, ugye Nagyatádi Szabó István vezetésével. Az ő neve majd mindjárt előkerül majd még egy kontextusban. A második pedig a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja, a KNEP lett. Előbb inkább a parasztság, utóbbi pedig inkább a városiak körében bizonyult népszerűbbnek a szavazók körében. Ugye az új rendszer ellenforradalminak nevezte magát, mert elutasította mind a Károlyi féle népköztársaságot, mind pedig a TK-nak az időszakát. Ez fontos, itt azt láttam sokszor, hogy itt általában csak a tanácsköztársaságra húzzák rá ezt az ellenforradalmi jelzőt. Ezért fontos, hogy az őszi rózsás forradalmat is ellenzi ez az új ellenforradalmi kormány, vagy ellenforradalmi rendszer. Ugye ennek megfelelően az újonnan választott képviselők minden 1918 novemberére és 1919 augusztusa között hozott törvényt és rendelkezést semmisnek nyilvánítottak, de törvénytelennek minősítették a tanácsköztársaság, vagy a Károlyi Mihály féle kormány alatt hozott döntéseket. Államforma kérdése, abszolút központi kérdés a 20. századi Magyarország derekán. Milyen államformát vegyen fel Magyarország? A köztársasági forma a tanácsköztársaság miatt nem nagyon volt opció, szintén a traumatizálás miatt. A királyság kérdése is érdekessé vált, hiszen honnan is szerezzenek királyt, hiszen Magyarországnak nincsen királya. Viszont végül a történelmi hagyomány győzött, ugye Magyarország államformáját tekintve ismét alkotmányos királyság lett, viszont király nélküli alkotmányos királyság. Ugye ez együtt járt azzal, hogy vita bontakozzon ki gyakorlatilag arról, hogy IV. Károly, ugye mind 1916-ban megkoronázott magyar király gyakorolja a hatalmát gyakorlatban is. Ugye ezt az álláspontot az úgynevezett legitimisták, azaz a királypártiak képviselik. Vagy a trón üres maradjon, és az új, és új királyt válasszanak, ugye ezt pedig a szabad királyválasztók támogatták. A király kérdés ügyében egy kompromisszum születik a pártoló felek között. A trónt átmenetileg nem tölt be senki, hanem ugye idéglenesen egy kormányzót választanak meg, mint államfői hivatalba tartozó személy. A kompromisszum hátterében azért a kis Antant, illetve magának az egykori Antant szövetség rendszerbe tartozó országok álláspontja is szerepet játszott. Nyilván azt nem hagyták volna, hogy a monarchia bármilyen formában, módon visszaköszönjön ebben az új rendszerben.
Igen, tehát ez az egész rendszer, ez nem csak ránk volt igaz, hanem Ausztriában is megkövetelték, hogy a Habsburg ház az lépjen le a színről, és ugye Magyarországnál is ugyanezt a követelést várták el.
Így van, pontosan. Tehát IV. Károly visszatérése nem volt gyakorlatilag opció, ugyanis nyilván itt a nagyhatalmak ebbe belelátták az osztrák-magyar monarchia feléledését. Tehát IV. Károlyt maga az európai közvélemény, és egyébként a magyar közvélemény jelentős része is elutasítja. Visszatérve, mit teszünk ilyenkor? Hát magyar történelmi hagyományainkra visszaemlékezve kormányzót választunk, ugye ez több esetben, több ízben is megtörtént már a történelem során a hunyadiak esetében, illetve ugye Kossuth esetében is történt már egy hasonló momentum. Kormányzót ugye a magyar törvények szerint nevezünk ki akkor, amikor ugye nincs király a királyság élén, bizonyos okoknál fogva nem megfelelő az életkora, alkalmatlan az uralkodásra, vagy hirtelen helyzetában is nincs uralkodó, ugye ez Hunyadi esetében abszolút igaz volt. Ugye a kormányzó szűkebb jogkörrel rendelkezik, mint a király, többek között nem adományozhat mondjuk földbirtokokat, legalábbis nyilván a középkorban, illetve nem hozhat ítéletet, nem menthet föl halálbüntetés alól például vétkeseket sem.
És egyébként nekem ez tök fura, hogy itt arról beszélünk, hogy kompromisszum született, és hogy az a megállapodás született, hogy átmenetileg senki nem tölti be a király szerepét, de hogy itt ez egy elég ilyen furcsa dolog, hogy mit gondoltak, hogy később, majd 10 év múlva tudunk királyt választani, vagy itt ez csak egy ilyen mutatunk valamit a legitimistáknak, hogy ők is belemenjenek, de hát a legitimisták miért fogadták ezt el, vagy nekik ez miért volt egy opció, hiszen nem úgy nézett ki, hogy majd 10 év múlva majd szerzünk valahonnan egy királyt.
Hát a legitimistáknak nyilván az, hogy a királyság mint államforma, az megmaradt is innentől kezdve az ő hivatalaik is például.
Ja, hogy egy ilyen, egyfajta ilyen hagyományok folytatása.
Hát abszolút, így nyilván önös érdekek húzottak e mögött is. Uh-huh. Ugye a kormányzói tisztségre kit válasszunk a következő megoldandó kérdés. Ugye a tisztség legfőbb várományosa, ugye a Budapestre bevonult nemzeti hadsereg fővezére Horthy Miklós volt, ugye róla már volt szó az előző adásban, én most nem is húznám az időt itt ezzel, mert még rengeteg összefüggés vár ránk ebben az adásban is. A lényeg, hogy Horthy 1920. március 1-én kormányzói tisztséget vesz föl, mint az ország államfője, hivatalosan a királyt idéglenesen helyettesítő szerepben fog innentől kezdve létezni Magyarországon. A megválasztás után pedig kinevezte a Kisgazda párt és a KNEP koalíciója által alkotott kormányt is, tehát akik ugye nyerték itt a választásokat.
Hát mindenben IV. Károly annyira nem akart belenyugodni, és igyekezett visszakerülni a magyar trónra. Hogy zajlott ez, és kik támogatták az ő trónra lépését?
Mielőtt ebben mi így belemennénk, szintén ajánlom azok, mert többször is ajánlottam, de az Országgyűlési Múzeumnak erre is van egy nagyon jó kis megfilmesített verzió, ilyen élőszereplős kisfilmét a IV. Károly trónra kerülésével. Erre érdemes figyelni itt a fogalom használatunkra. Ugye itt régen, amikor még én is gimis voltam, akkor királypucsnak tanított. Na már most ugye, ha pucs fogalmát nézzük, akkor egy törvénytelen erőszakos hatalom átvételről beszélhetünk. Hát ha a magyar közjogi rendszert nézzük, akkor igazából ez nem törvénytelen, mert IV. Károly hivatalos magyar király 16-tól. Az államformán királyság, tehát hogy ő jogot formálhatna a trónra. Erőszakos a budaörsi csatát, tól eltekintve sem nagyon mondható erőszakosnak, hát pár lövés dőlt ott Budapesten, vagy Budaörsön, bocsánat, tehát hogy annyira azért ez nem húzható rá, így ezt a fogalmat ne is használjuk, inkább IV. Károly trónra kerülési kísérlete, talán ez egy picit így jobb megfogalmazás ennek. 1921-ben IV. Károly kétszer tesz egészen pontosan kísérletet arra, hogy visszakerüljön a magyar királyi trónra. Elsőként tavasszal meglepetésszerűen jelenik meg a kormányzónál, otthonába keresi fel egyébként Horthy Miklóst, és arra kéri Horthyt, hogy adja át az ország vezetését számára, mint ugye legitim király számára. Ugye a Habsburgok visszatérése azonban ugye a győztes hatalmaknak és a környező országoknak, tehát főleg a kis Antantnak nem volt elfogadható. Na most innentől kezdve katonai beavatkozással fenyegetik hazánkat, ha Horthy Miklós erre nem lép. Ugye ezt mélegelve Horthy elutasítja az uralkodónak a trónigényét, ha lehet így kifejezni, így a király eredménytelenül volt kénytelen távozni 1921 tavaszában. Ugyanakkor az események nem maradtak következmények nélkül, ugyanis Teleki Pál, Magyarország miniszterelnök, akkori miniszterelnöke elveszíti Horthy Miklós bizalmát, ugyanis ő is egyébként IV. Károly trónra kerülését pártolja. Ezért Horthy Miklós ugye Telekit leváltja, róla majd egy picit később is lesz szó, illetve ugye ő majd később azért vissza is tér a miniszterelnöki székbe, majd második ízben is. Helyére pedig ugye Bethlen István gróf kerül, akihez itt a konszolidációs politika majd kapcsolódni fog. IV. Károly másodszor októberben is megpróbál visszatérni a trónra, ekkor már sikerét nem bízza a véletlenre, fegyveres erővel kíván nyomatékot adni trónigényének, azonban a kormányzó és a kormány szembeszállnak vele, itt pár puska eldördült itt a budaörsi csatában, de számottevő harci ütközetre nem kerül sor. Ugye rövidesen számüzetésbe kényszerül IV. Károly a második sikertelen trónra kerülését követően, ugye a két sikertelen visszatérési kísérletet követően pedig a nemzetgyűlés is kimondja IV. Károly király jogainak és ezzel együtt a Habsburg háznak is a trónfosztását. Végül 1922-ben IV. Károly Madeira szigetén, Portugáliához tartozó Madeira szigetén fog meghalni. A sírja egyébként megtekinthető Madeirában is. Ha arra jártok, mindenféleképpen nézzétek meg. Én még nem voltam, de úgy hallottam, hogy nagyon szép.
Mi szerencsére láthattuk ezt a templomot, mert egy templomban van az ő végső nyughelye, illetve részben, mert hogy a szívét Svájcban temették el, vagy újra temették, és láttuk azt a villát, ahol ő élt számüzetésben, és azt olvastuk, hogy egyébként ő igazán sose nyugodott bele ebbe a számüzetésbe, és hogy így élete végéig leveleket írogatott, és igyekezett visszatérni, de hát ugye ez nem sikerült neki.
Igen, itt azért sok történelmi vita van Erik Károly megítéléséről, hogy ő mennyire gondolta komolyan az esküjét 1916-ban, például, mint ugye hivatalos osztrák-magyar király és császár.
Mármint, hogy azzal kapcsolatban vannak feltételezések, hogy ő nem gondolta komolyan, vagy mire gondolsz?
Hát nem tudom, hogy a Ferenc Józseffel való összehasonlítás, hogy ő milyen típus uralkodó lett volna, mert nyilván ez a komolyan gondolom a koronázásomat, akkor tiszteletben tartom mondjuk a monarchiának a belső jogait, vagy belső rendjét, ugye ezt nem nagyon tudjuk, hogy ez hogy alakult volna, hiszen ugye nem gyakorolta túlzott módon sokáig a hatalmát.
És amúgy a Habsburgok támogatták, tehát ugye támogatták volna, hogy magyar király is legyen?
Azt természetesen igen. Tehát kint Ausztriában azért több támogatottja volt, mint Magyarországon.
És ez nem volt opció, hogy akkor ő csak Ausztriában lesz uralkodó?
Nem, tehát hogy ebben abszolút a monarchia visszaállítását láttak volna, illetve az közjogilag sem lett volna megoldható, hiszen közjogilag ugye Magyarország és Ausztria ilyen szempontból akkor össze lett volna már megint kapcsolva. Tehát azt kellett volna mondani a Habsburgház trónfosztását Magyarországon csak, de azt egy összes nagyhatalmak továbbra sem engedték volna, hogy Ausztriában is ő uralkodjon.
És akkor térjünk most át a politikai konszolidációra, hogy, és nézzük meg azt, hogy a Teleki kormánynak milyen kihívásokkal kellett szembenéznie.
Elsőnek érdemes tisztázni itt a konszolidáció fogalmát, hogy most mit is jelent az, hogy politikai konszolidáció ne lógjon a levegőbe. Ugye konszolidáció megszilárdítani, valamit megoldani, valamilyen válsághelyzetet. Ugye ezt a politikában és a gazdaságban a Horthy korszak elejé miniszterelnököknek feladatuk volt véghez vinni. Tehát itt a Trianon utáni politikai és gazdasági stabilizáció a legfontosabb a revízió kérdése mellett Magyarországon a 20. században, az 1920-as években. Teleki Pál kezdi el ezt a politikai konszolidációt, ami majd Bethlen István idején csúcsosodik ki. Teleki Pál első miniszterelnöksége idén 1920 és 21 között több rendelkezés születik a közbiztonság helyreállításáról, az alkotmányos rend védelméről is többek között, a nemzeti hadseregből létrejött például a Magyar Királyi Honvédség is, tehát szépen elkezdi az ország politikai stabilizációját. A tanácsköztársaságot követő megtorlásokban részt vett különítményeket felszámolja, a rendőrség pedig határozottabban lép fel az utcai fegyveresek, garázdák ellen is, tehát ebben is egy stabilizációt láthatunk, betiltják a kommunista pártot, ugye erre jogilag az úgynevezett rendtörvény adott lehetőséget 1921-ben, hogy az antikommunizmus végig meghatározza a korszakot egyébként, tehát a kommunistáktól való teljes elzárkózás több tettben is nyomon követhető a Horthy korszakban. Gondoljunk itt például a Biatorbágyi vasúti merényletre, ahol szintén ugye a kommunistákra fogott terrorcselekményként adják el az eseményeket. Az új rendszer stabilitásának szempontjából kulcsfontosságú kérdés volt a parasztság földigényének kielégítése. Na már most ez a magyar történelem alatt végig kulcsfontosságú a föld kérdés. Ezt több kormány is megpróbálja megoldani. Ugye ennek elmulasztása korábban azért nagyban hozzájárult például a Károlyi kormánynak is a bukásához, valamint ugye a tanácsköztársaság is propagandisztikus célra ezt napirendre tűzi, azonban a végére nem lesz ebből semmi lényegi változás. Ezért a Teleki kormányzat elfogadja a földreformot, amit a már előbb említett Nagyatádi Szabó István dolgoz ki, kis gazdapárti miniszter. A róla elnevezett törvény lényege pedig az volt, hogy a túlságosan kisméretű parcellákat szépen elkezdik felszámolni, tehát ezen egy-két holnyit, és azt megpróbálják igazságosan elosztani. A földreform révén ugye több százezer szegény paraszt kapott kisebb földterületet, ez lényegében a paraszt csak 25%-át érintette. A tőkeerős, modern eszközökkel gazdálkodó, exportra termelő nagybirtok továbbra is fennmaradt, biztos munka alkalmat vagy munka lehetőséget kínálva ezzel a jelentős vidéki tömegeknek. Tehát igazából itt a nagy birtok állományt, a nagyadádi Szabó Istenféle földreform nem bolygatja meg, tehát lényegi haszna egyébként nem nagyon lesz. Most az, hogy ezeket a kisholdnyi egy-két holdas földbirtokokkal ott reformizálnak, az lényegi változást nem fog elhozni a parasztságban. Ugye majd a kommunisták fogják 1945-ben Nagy Imre vezetésével kiadott földreformban megszüntetni ezt a nagy birtokrendszer, de arra még egy azért kicsit várni kell.
Ez, bocsánat, ez azt is jelentette, hogy borzasztó nagy társadalmi különbségek voltak, tehát megmaradtak ezek a grófok, nagyföldbirtokosok, és közben
igen.
Ott volt a parasság, akinek egy-két holdja volt, és ennyi.
Hát a parasztság rétegződése a Horthy korszakban azért nagyon sokrétű, tehát igen, valóban a nulla földterülettel birtokló udvari cselédtől elkezdve a több száz holdat birtokló gazdag parasztságig itt bárkit találhatunk. Ez a kettős társadalmi struktúra a Horthy korszakban is fennmaradt továbbra is. Ez a torlódott társadalom nevezettem. A teleki kormánynak egy másik kihívásra is választ kellett adnia. A korábbi teljesen szabad egyetemi beiratkozási rendszert kellett itt kezelni. Egyfelől politikai okokból érték támadások, másrészt maga a háború is hozzájárult ahhoz, hogy annak a befejeztével hirtelen zúdult rá a felsőoktatásra a rengeteg hallgató, illetve több évfolyam is. Tehát a frontról hazatérő fiatal katonák, vagy fiatal katonák, illetve azért itt van egy népesség szaporulat is majd szépen a világháború után. Tehát az egyetemeken abszolút jelentkezés van, ezt valahogy itt kezelni kellett. A felsőoktatási rendszer régi kapacitása már nem bírta el a megnövekedett számú jelentkező gárdát, emellett pedig külön problémát jelentett az elcsatolt területekről menekülő jelentős számú értelmiség elhelyezése is Magyarországon. Ennek a megoldására 1920-ban a teleki kormány kiadja az úgynevezett zárt szám törvényt, a numerus clausus törvényt, amely jelentős változást hozott a korábbi gyakorlatokhoz képest a felsőoktatás szervezésében. Az 1928-ig érvényben lévő törvény különbséget tett az állampolgárok között politikai, vallási, származási, illetve akár nemi alapon is. Ugye ilyenlegű korlátozás 1918 előtt csak a női hallgatókra vonatkozott. Na már most ezt ilyen szokás ráhúzni, mint az első zsidó törvény előtti zsidó ellenes törvény. Tehát a zsidókat érinti leginkább a numerus clausus, az zárt szám, viszont nem a zsidók ellen irányul kifejezetten. Tehát ez azért nem nevezhető egy antiszemita törvénynek. Ugye a zsidó értelmiség elég magas volt, tehát ugye ezért is érintette legfőképpen a zsidó származású hallgatókat, tehát ez azért nem egy kifejezetten a zsidók ellen szóló törvény, mint mondjuk az első vagy második zsidó törvény lesz.
De azt azért fontos kihangsúlyozni szerintem, hogy ez a törvény, ez Európa szinten az első olyan törvény, ami a zsidókat ilyen jellegű hátrányos helyzetben taszítja.
Így van, ez abszolút tény, de azért, tehát mondom, antiszemita politikusnak sem lehet nevezni Telekit. Mert hogy, bocsánat, ez a gyakorlat sokszor. Tehát, hogy ezt szokás itt a zsidó törvények előzményeként is tálalni. Nyilván a zsidókat érinti, hátrányosan érinti a zsidó értelmiséget, de azért nagyon fontos egy törvénynél különbséget tenni, hogyha konkrétan a zsidók ellen irányul, vagy a törvény érinti a zsidó társadalmat. És itt az utóbbiról beszélhetünk.
Itt akkor ilyen kvóták voltak megadva? Tehát mondjuk meg volt határozva, hogy mondjuk milyen, még nem tudom, hány fő női hallgató, hány fő zsidó hallgató
van, hát igen, korlátozta a zsidóság számát, tehát százalékos számát arányait tekintve az egyetemeken.
És ez minden szakot érintett?
Igen.
Most úgy érzem egyébként, hogy bennem nagyon sok gondolat van ezzel a numerus clausussal, meg az akkori 20-as évekbeli kezdődő egyre erősebb ilyen antiszemita felhangokkal kapcsolatban, de az adásunk nem engedi, hogy erre most részletesebben kitérjünk, úgyhogy menjünk tovább, és nézzük meg, beszéljünk Bethlen Istvánról.
A Horthy korszaknak elég érdekes a politikai struktúrája, ez Bethlennél mindjárt így körvonalazódni is fog, és akkor talán jobban értjük. Ugyanis a Horthy korszak politikai struktúrája lényegében Bethlen István miniszterelnöksége alatt éri el azt a formáját, ami gyakorlatilag változatlan marad a Horthy korszak végéig. Ugye Bethlen István gróf 21 és 31 között tölti be miniszterelnöki posztját Magyarországon. Ugye ez egybeesik majd, ugye a nagy gazdasági világválsággal. amit megpróbál Bethlen kezelni, azt már sikertelenül, viszont itt az első világháború okozta válságot egész sikeresen konszolidálja. Nézzük meg, hogy hogyan. Ugye mi a politikai oldalról első körben, aztán mindjárt rávilágítunk a gazdasági oldalra is. A miniszterelnök kezdettől fogva tudta, hogy a trianoni diktátum miatt ugye válság helyzetbe került ország gondjai csak egy hosszabb távon is stabil, kiszámítható kormánypolitika orvosolhatja. Ez a kiinduló pontunk. Tehát egy stabil kormánypárt megalapítása és fenntartása a legfontosabb cél és eszköz is egyben Magyarországon 1921 és 31 között. Ennek értelmében esetenként ellentmondásos politikai lépéseket is végrehajtott, és kivétel nélkül próbálta meg minden téren erősíteni a pártot. Ugye a talpraállás megvalósításának szándékai mögé sorakoztatta föl gyakorlatilag a demokráciának az alapvető jellemzőit, tehát mindent a párt stabilitásáért áldoz be. Ugye Bethlen a jelentős támogatottsága rendelkező szociáldemokratákkal megegyezés köt 1921 végén. Ez az úgynevezett Bethlen-Peyer paktum a kormány részéről a miniszterelnököt, a szociáldemokraták részéről pedig Peyer Károlyt jelentette. A megalapodásban a szociáldemokraták vállalták, hogy nem szerveznek az állami alkalmazottak körében tömegsztrájkokat, a kormánypárt ellen tüntetéseket, nem kifallgásolják az államformát, valamint ugye csak a munkásság körében hirdetik nézeteiket. Na hát már ebbe is azért bele lehet kötni, hogy itt akkor ez itt mennyire van biztosítva, akár már a szólás, sajtószabadság esetleg. Cserébe a kormány nem akadályozta a szociáldemokraták működését. Tehát valóban ez egy kompromisszumos megoldás volt, így viszonylag szabadon hallhatták hangjukat a szociáldemokraták, és az országgyűlésben és a sajtóban is viszonylag aktívan részt tudtak venni, és politizálni tudtak.
De akkor itt nincs egy ilyen ellentmondás, hogy ugye csak a munkások körében hirdethetik a nézeteiket, hát, de közben a sajtóban.
Tehát, hogy a szociáldemokratáknak ez volt a kisebbik rossz.
Tehát itt azért látjuk, hogy egy nem teljesen demokratikus rendszerről van szó, ahol a kormánypárt azt mondja, hogy egy erős, stabil, kiszámítható pártra van szükség, aki sokáig vezeti az országot, és ezt ők magukról állítják. És az egyébként, hogy az szóba kerül, hogy mondjuk betiltsanak pártokat, azt hogyan lehet értelmezni azon a szinten, hogy demokratikusság ebben kevés található, ezt jó hát, megfogalmazom.
Igen, ezt itt érdemes majd, bocsánat, hogyha végre értünk itt a Bethleni politikai konszolidációnak egy értékelni, mert akkor picit úgy egészben látjuk, akkor kicsit úgy könnyen megfogalmazni, mert valóban nem demokratikus, csak mindjárt átveszünk pár ilyen konkrétabb jellemzőt, és akkor talán hogy még inkább látható az, hogy ez mennyire valóban nem demokratikus formula.
Jó, oké, akkor menjünk tovább, és akkor nézzük, hogy még mik voltak jellemzők a Bethlen kormányra.
Bethlennek nyilvánvaló volt az is, hogy a hosszabb hatalom gyakorlás érdekében szüksége van egy nagy, stabil többséggel támaszkodó kormánypártra is. Ennek érdekében a királykérdés miatt megrendülő keresztény párból kilépett, és közvetlen híveivel 1922-ben belépett a kisgazda pártba. A párt vezetéséből rövid időn belül kiszorította az ellenfelét, így röviden létrehozott egy új pártot, az Egységes pártot. Az új kormánypárt Bethlen Szilárd hatalmi bázisává válik, amely a nemzetgyűlési, majd később az országgyűlési képviselők több mint kétharmadát adta. Na már most, gyakorlatilag Bethlen létrehoz demokratikusan egyébként egy olyan kormánypártot, ami Szikla Szilárd stabil, és nem lehet leváltani. Ezt korlátozott parlamentarizmusnak hívjuk. Tehát a törvényhozás működik, valóban birtokolja a kétharmados többséget is gyakorlatilag a kormánypárt, viszont egy olyan ellenzék van mellette, ami képtelen a kormánypárt leváltására. Tehát a korlátozott parlamentarizmus lényege pont ebben rejlik, hogy egy stabil, erős kormánypárt és egy őt leváltani képtelen ellenzékből tevődik össze az országgyűlés. Viszont az azért fontos leszögezni, hogy valóban egy ilyen jellegű kormánypártra volt ekkor szükség, ami valóban erős, kemény kézzel a hatalmat megfelelően tudja stabilizálni, és ezáltal a politikai és gazdasági rendszert is. A kormánypárt győzelmét az 1922-es választójogi módosítás is elősegítette. Maga Bethlen annak érdekében, hogy a megkezdett konszolidációs folyamat ne szakadjon meg, szűkítette a választójogot, iskolai végzettséghez, helyben lakáshoz köti, még a nők esetében az életkort is felemeli. A választásra jogosultak száma ugyanakkor 30%-os európai arányt mutatott, amely európai szinten is középmezőnynek számított a többi országhoz képest. Például több olyan ország volt, ahol nők még nem is szavazhattak egyáltalán, például Franciaországban vagy Svájcban. Viszont a kormánypárt sikeressége annak is nagyban volt köszönhető, hogy vidéken Bethlen ismét bevezeti a nyílt szavazást. Ugyanakkor a voksolás a városokban is, különösen nyilván itt a fővárosokban is titkosan működött tovább. Viszont azt is fontos leszögezni, hogy Európában ekkor nyílt szavazás már csak Magyarországon működött.
És ezt, hogy hallgatók is értsék, ez ugye azt jelentette, hogy bementek egy terembe, vagy nem tudom, előtte, az illető előtt kellett, mondjuk a polgármester előtt, vagy a választandó ember előtt kellett beixelni, hogy te kire szavazol, és ő tudott rád hatni, hogy te figyelj, ez most komolyan gondolod, hogy arra x-eltél? Tehát így kell kb. Elképzelni?
Így van, pontosan. Tehát az asztal előtt kellett, ugye nem kellett ugye fülkébe vonulni, függönyt elhúzni, nem valóban ott előtte kellett ezt megtenni, ezt a voksolást.
Hát igen, ez a demokratikusságtól kicsit távolabb.
Így van, itt azért is szintén történik egy kis csorbulás. Bethlen 1923 és 24-re gyakorlatilag a kormánypártból kiszorítja a radikális földreformokat, vagy itt a radikális antiszemitizmus és antiszemita nézeteket képviselő politikus társait is.
És akkor most beszéljünk kicsit az ország gazdasági helyzetéről, mert hogy hát nem tudom, hogy túlzás azt mondani, hogy romokban volt, de hogy elég rossz volt a helyzet.
Hát nem túlzás, valóban romokban volt, és a gazdaság összeomlás szélére sodorodik Magyarország, megjelent a hiperinfláció, tehát hogy a pénz olyan szintű elértéktelenedése, amely során már ugye lényegi értéke nincs Magyarországon a pénznek. Az említett problémák a 18-19. Évi kaotikus időszakban fokozódnak a Tanácsköztársaság, illetve az őszi rózsás forradalom alatt is. Ehhez adódott még a trianoni békediktátum által előírt jóvátétel fizetési kötelezettség is, valamint az utódállamokból érkező menekülteknek az áradata, akiket meg kellett segítenie az országnak. Mi állt ennek hátterében? Gyakorlatilag itt a monarchia felbomlása miatti piacvesztés, amit megtörténik a Trianon után. Az utódállamok közül a kereskedelmet a politikai ellentétek miatt felállított védővámokkal próbálták itt meg akadályozni, de maga a monarchiának az eltűnése a biztos piacok megszűnését is jelentette a gazdaságon belül a munkaerő áramlásával egyetemben. A Bethlen kormány alatti gazdasági stabilizáció vagy rekonstrukció, és az ország visszatalált a háború által megszakított gazdasági fejlődés útjára, ez egy nagyon fontos ténymegállapítás. Az 1924-ben megkapott népszövetségi kölcsönnek köszönhetően, valamint a megnövelt adók stabilizációjára építve tudta maga Bethlen a gazdaságot is helyreállítani. Tehát összefoglalva mit láthatunk? Azt láthatjuk, hogy Magyarország gazdasága külföldi tőkére van alapozva, amelyet majd elég erősen megérzünk a nagy gazdasági világválság alatt is.
Erről a népszövetségi kölcsönről még tudunk csak egy pár mondatot beszélni, hogy ez honnan érkezett, hogy mi volt ez a népszövetség?
Igen, a Népszövetség az Amerikai Egyesült Államok kezdeményezésére létrehozott intézmény volt, amely az európai béke fenntartásaért volt hivatott működni. Egyébként érdekesség, hogy maga az USA nem lesz tagja a Népszövetségnek, miközben ő kezdeményezi annak felállítását. Egészen pontosan Wilson amerikai elnök fogja ezt az intézményt így kezdeményezni. Maga a békefenntartása a fő profilja a Népszövetségnek, viszont katonai erővel nem rendelkezik, innentől kezdve gyakorlati haszna nem igazán lesz a Népszövetségnek. Nem is tudja megakadályozni például a hitleri agressziót.
De akkor ebben az Antant hatalmak voltak benne?
Igen, 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 igen.
És akkor ők adtak kölcsönt a vesztes országoknak?
Igen, de egyébként maga Amerika is jelentős kölcsönöket folyósít, tehát mi is kapunk amerikai kölcsön, tehát abban jelen van Amerika.
Oké, rendben.
Itt nyilván van valamilyen ellentmondás is, mert eközben meg hatalmas pénzeket fizetünk, gondolom, mint vesztes hatalom, nem?
Igen. Tehát itt igazából ez a népszövetségi kölcsön nem feltétlenül a jóvátétel visszafizetésére, hanem az ország helyreállítására.
Uh-huh. Egyébként azt jól látni azért, hogy közben ezzel párhuzamosan Németországban is hasonló folyamatok zajlottak, tehát ott is a Weimári köztársaságban iszonyatos pénzromlás volt, söpörték az utcán a pénzeket, és ugye akkor volt Hitlernek a sörpuccsa 23-ban, aztán folyamatosan erősödött meg ez a szárny, ami nyilván ezeknek a gazdasági nehézségeknek az egyik nagy következménye.
Így van. A népszövetségi kölcsön lehetővé tette, hogy 1927-től hivatalosan a pengő lett az ország új fizetőeszköze, hogy ez majd a második világháborút követően válik értéktelen, és akkor ugye nyeri el a forint a formáját. A gazdasági konszolidációban fontos volt még a gazdasági struktúra vagy szerkezetváltás is. Ugyanis a gazdaságnak olyan ágazatokra kellett alapozni és termelnie, amelyek hazai erőforrásokból könnyedén megoldhatóak, ezért főleg a könnyűipar, azon belül is a textil, vegyipart, elektronikai ipart fejlesztette a Bethlen kormány, illetve a gazdaság másik húzó ágazat az építőipar lesz, amely ugye jelentős ugye, munkaerőt is biztosít, így a munkanélküliség is visszaszorítható. A modern technikai eszközök megjelenése azt mutatja, hogy elterjedt például a telefon, a rádió, valamint ugye kisebb mértékben a személygépkocsi használata is Magyarországon, a magyar ipar egy része pedig csúcs technikai világszínvonal képvisel a Bethlen korszakban. Nem egy esetben új felfedezések és szabadalmak is születtek a Bethlen évek alatt 21-31-ig. A magyar vállalatok élén jártak az elektronikai eszközök gyártásában. Ugye létrejön az Egyesült Izzólámp és Villamossági RT, a Ganzgyárban Európa legnagyobb transformátorait és turbógenerátorait állítják elő például. De ekkor kezdték el a villanymozdonyok, ugye a kandó mozdony gyártását is, a repülőgépgyártás 27-től zajlik már Magyarországon, a Weiss-Manfred üzemek is szintén elég élen járnak az ipari termelésben, az Orion rádiógyárakban is világszinten is kiemelkedő helyet foglal el Magyarország. Az egészségügyben is változások következnek be. A C-vitaminnak a gyártása megkezdődik Magyarországon, az inzulinnak a gyártásával egyetemben. A magyar gazdaság gyenge pontja a külkereskedelem volt. Értelemszerűen ugye külkereskedelmi partnert nehezen tudtunk magunknak szerezni, ugye a monarchia megszűnése miatt is már többek között, de illetve hát nyilván Magyarországot olyan magyar ellenes országok és szövetségek vették körbe, akikkel nem csak politikailag, de külkereskedelmileg sem lehetett szövetkezni. Na már most innentől kezdve Magyarországot gazdaságilag bezárják, elszigetelik, hát ez is egyébként a céljuk. Innentől kezdve ez a gazdaságpolitika a Bethlen korszak alatt az egyetlen olyan ország felé fog nyitni, akivel partneri kapcsolatot tud kialakítani Olaszországgal többek között, illetve majd ugye Németországgal. Tehát már ezért itt érzékelhetünk egy olyan fontos momentumot, ami majd később fel fog jönni, hogy mi miért Hitler csatlósa leszünk a második világháborúban. Hát többek között a gazdasági mutatóink miatt van szükség külkereskedelmi kapcsolatra többek között a harmadik birodalommal is. Nyilván ez csak egy adott momentuma. Összességében azt mondhatjuk, hogy a két világháború közötti korszakban a magyar gazdaság rendkívül nehéz helyzetből állt talpra, és az ipari termelés terén ennek mellett világszínvonalú magasságokig nyújtózott el. Tehát a gazdasági konszolidáció egy abszolút sikeresen lezajlott folyamat. Ha a politikai stabilizációt nézzük, abban is sikereket mutathatunk, hiszen valóban stabilizálta az erős kormánypárt, az egységes pártal Bethlen a hazai közjogi helyzetünket.
Ez volt tehát összefoglalva a Trianon utáni magyar politikai és gazdasági helyzet, és akkor zárjuk a szokásos kérdésünkkel, ha bár tudom, hogy most már az írásban itt nagyon közel vannak, de hát lehet, hogy valaki ezt az adást majd jövőre fogja hallgatni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez hasznos lehet még. Szóval milyen feladatokra lehet számítani az írásbeli érettségim?
Nagyon jó kis propaganda plakátok vannak a politikai szerkezetváltásunkról itt a Bethlen konszolidáció alatt, a Bethlen-Peyer paktumról, vagy itt a revizionizmusról. Azt mindenféleképpen ajánlom, a tankönyvekben is jók vannak. Volt már érettségül előfordultak propaganda plakátok és ahhoz kapcsolódó kérdések, illetve itt a gazdasági szerkezetváltásra nagyon szeretnek ráfeküdni különböző gazdasági mutatókkal, ábrákkal, diagramokkal, tehát inkább erre számoljunk.
Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy meghallgattátok, és hogyha ezt még az írásbeli előtt hallgatjátok, akkor ezúttal is sok sikert kívánunk nektek a nagy megmélyedtetéshez, és ha pedig már túl vagytok rajta, akkor reméljük, hogy jól sikerült, és megyünk tovább a szóbarik felé. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok ma is velünk, még találkozunk azért egy jó pár adásban, úgyhogy hamarosan találkozunk, sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.